Mai ige hirdetésnek az alapigéje a Márk evangéliuma 5. fejezetében van, az első 20 vers. Aki tudja, felállva hallgassa meg. Azután elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembe jött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember, akinek a sírboltokban volt a lakása, és akit már lánccal sem tudott megkötözni senki. Mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között tartózkodott, kiáltozott és kövel vagdosta magát. Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte és hangosan felkiáltott. Miközben hozzád Jézus, a magasságos Isten fia. Erre az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj engem. Jézus ugyanis ezt mondta neki, menj ki tisztátalan lélek ebből az emberből. És megkérdezte tőle, mi a neved? Az így felelt, légió a nevem, mert sokan vagyunk. És nagyon kérte, hogy ne üzze el őket arról a vidékről. Ott a hegyoldalban volt egy nagy legelésző disznónyáj, ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle, küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük. Megengedte nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek és a disznókba költöztek, mire a nyáj, mint egy 2000 állat, a meredekről a tengerbe rohant és belefulladt a vízbe. Akik pedig legeltették, elfutottak, és elvitték a hét a városba és a környező településekre. Erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézus közelébe értek, és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül és eszénél van, félelem fogta el őket. Akik látták, elmondták nekik, hogyan történt a dolog a megszállottal és a disznókkal. Ekkor kérni kezdték Jézust, hogy távozzék el a határunkból. Amikor azután beszállt a hajóba, kérelte őt az előbb még megszállott ember, hogy mellette maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá. Menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, amin azután mindenki elcsodálkozott. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te szabadítóul jöttél erre a földre, hogy az embereket megmentsed, és hogy a te szabadításod az mindenre elég, még a sátántól megkötözött emberek szabadítására is. Kérünk, hogy áld meg most a te igédet közöttünk, szóljál hozzánk, köszönjük, hogy ismerhetjük a te szabadításodat, a te szeretetedet, és kérjük, hogy a te igéd mindenhol szólhasson az országban. Kérlek, áld meg a gyerek és ifjús serdülő alkalmat is a te jelenléteddel. Amen.
Ma délelőtt egy olyan igét fogunk tanulmányozni, amiben kell találkozni azzal, hogy van egy látható világot, amit mi a szemünk kell tudnunk látni, és van egy láthatatlan világot, amit szemmel nem tudunk látni, de az ige alapján tudhatjunk azt, hogy létezik. Van egy érdekes történet az Ószövetségben, a Királyok második könyvében, a 6. részben, és ott találkozunk az egyik profétával, az Elézeussal, És látjuk, hogy volt egy olyan helyzet, amikor ő menekült, és miután menekült, a következő nap fölkeltek, és azt látták, hogy ott a város előtt volt az ellenség hadserege. És a szolga megijedve azt mondta neki, hogy mit fogunk csinálni. Reménytelen harcolni ellenük. És itt a királyok második könyvében a 6. rész a 17. versben a következőt olvasunk. Majd Lézsius így imádkozott. Uram, nyitsd meg a szemed, hogy lássam. És az Úr megnyitotta a szolgának szemét, és azt meglátta, hogy tele van a hegyek, és közül tűzes lovakkal és harci kocsikkal. Isten odajött, és Isten védte őt. De az volt az érdekes, hogy a szolga nem látta ezt. Addig, ameddig nem volt az az imádság a profétától, hogy a proféta imádkozott, hogy Uram, nyitsd ki az ő szemét, hogy ő tud látni, mi a ott, hogy ki van velünk. És én azt látom, hogy van egy olyan veszély a mi életünkben, hogy mi csak látjunk a láthatót. Két héttel ezelőtt, amikor Jeff itt volt, mint ha mondta a predikációban is, de ha nem biztos mondta, amikor mi beszélgettünk, említette azt, hogy egy pár héttel azelőtt, mielőtt idejötte, volt egy olyan nap, amikor nagy vita volt ő és a felesége között. És valahogyan a vita közepén mindeketten rájöttek, hogy a probléma nem a társammal, hanem itt van egy olyan helyzet, amikor Sátán harcol ellenük. És valahogyan kellett látniuk az, hogy a probléma nem egymással, hanem van egy külső, aki harcol ellenünk, aki aszélja azt, hogy tönkre menjen azt a kapcsolat. Ma délőtt fogunk látni azt, hogy mi volt ebben a helyzetben, és utána remélem, hogy tudunk tovább lépni, és látni, hogy a 21. században mi hogyan tudunk látni ezeket a dolgokat, és hogyan tudunk kezelni, és tovább járni Istennél ilyen helyzetekben. Először kezdjünk ezzel a történettel, amit felolvastunk, és azt kell látnunk, hogy ez a történet háromszor szerepel a Bibliában, a Máté evangélium, a felolvasott igét a Márk evangéliumban, és megint szerepel a Lukács evangéliumban. És az az érdekes, amikor olvasunk ezen a három helyen ezt a történet, látjuk, hogy vannak lényeges különbségek a Biblia szövegben. Mondom egy vagy kettőt. Például a Máté evangéliumban, amikor odaérkeznek Jézus a tanítványal a parttól, találkozunk két megszállottal. A Márkban és a Lukácsban csak egyel találkozunk. A Márkban és a Lukácsban azt olvasunk, hogy Jézus kérdez tőle, hogy mi a neve. És ő adja azt a választ, hogy legyen. A Mátéban az nem szerepel. Látjunk különbségek. Miért vannak ezek a különbségek? Az egyik hibázik, és a másik nem. Vagy esetleg csak az van, hogy a másik az egyik dolog kiemel, és a másik más dolog kiemel. Két nap múlva az Egyesült Államokban fognak választani egy új elnököt. és én egy kicsit próbálok követni, hogy mi folyik ebben a dologban, kíváncsi vagyok, hogy ki lesz az új elnök. De az egyik dolog az volt, hogy többen mondták, hogy pénteken lesz az utolsó nagy hír, ami esetleg tud befolyosolni azt, hogy ki fog győzni. És az a nagy hír az, hogy mennyi munkanélküli van az Egyesült Államokban. És az volt az érdekes, hogy a munkanélküliség nőtt az utolsó hónapban az Egyesült Államokban 7,8-ról 7,9-re. Az egyik hírnökség adta tovább a hírt. Miért jó, hogy nőtt a munkanélküliség? És azzal, abban a szikban próbálom, hogy milyen nagyszerű az Obama, és azért nőtt a munkanélküliség, mert az mutatja, hogy most sokkal jobb lett a gazdasági helyzet, és van nagyon sok ember, aki eddig nem keresett munkát, és most keresnek, és az, hogy most keresnek, akkor a munkanélküliség szám mutatja, hogy ők keresnek munkát. A másik hírnökség azt mondta, hogy stagnál a munkapiac. És lényegében az a másik hírnökség próbálta mondani, hogy az Obama 4 év alatt semmit nem csinált, itt az idő a változásra. De az az érdekes, hogy a statisztika ugyanaz volt. 7,8-ról 7,9-re. Az egyik ember írt arról, hogy ez egy jó dolog, a másik ember írt, hogy ez egy rossz. Mert a szemszög, ami ilyen nézte, őt akart hangsúlyozni valamit. Az ő szemszögéből. És azt kell látnunk, hogy amikor találkozunk a 4 evangéliummal, azok a szerzők a saját szemszögéből írja le dolgokat. Azt nem jelenti, hogy amit leír, nem az Isten teljes igéje. Hanem Isten használta ezeket az embereket, hogy tudnak kiemelni más dolgokat. A Máté-ban például azt látjuk, hogy az egyik ember mondta Jézusnak, hogy a mi szenvedési idő még nem érkezett. Én azt láttam, hogy Sátán és a démonok néha jobban tudnak a tényeket Istenről, mint mi keresztény emberek. Teljesen világos volt neki, hogy lesz egy olyan nap a jövőben, amikor Isten fog győzni, és amikor ő fog kerülni a tűzbe. Ez nem volt kérdés a démonoknak. Csak ők, amikor beszéltek Jézusról, azt mondják, hogy ez az idő meg nem érkezett, de mit keresel itt most? Rendelkeztek valami információval, de nem a teljes információval. Akkor mi az, ami hasonló a két történetben? Az egyik, ami hasonló, ami igaz volt mind a három helyzetben, a helyszín. Mind a három helyzetben a helyszín ugyanaz volt. A másik, ami ugyanaz volt, hogy mindegyik helyzetben azt látjunk, hogy ez az ember, ahol a Sátán benne volt, ő elismerte, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Ő egy volt tudta azt, hogy ő az Isten fia. Milyen szomorú, hogy a legtöbb ember, aki akkor élt, nem fogta fel, hogy Jézus Krisztus kicsoda. A mai világban a legtöbb ember nem fogja fel, hogy kicsoda Jézus Krisztus. De ebben a helyzetben ez az ember, akinek volt ez a tisztatalan lélek, ez a tisztatalan lélek tudta, hogy Jézus kicsoda. De itt látjuk az óriás különbség a tudás és a bizalom között. Az, hogy valaki tud valamit, az nem jelenti, hogy bízik benne. És ez a tisztatalan lélek tudta, hogy Jézus kicsoda. De ő nem bízott benne. Mi van ott? Van nagyon sokan, akik mondhatom, hogy a templomban növekednek fel. Tudnak, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Hallottunk. Valahogyan a fejünk el, mi tudjunk a tényeket. Bólogatjunk, amikor olvasunk egy-egy Biblia történetet. Ez igaz, ez így van. De amikor jön az a kérdés, hogy bízunk benne, akkor teljesen más a helyzet. Abban az értelemben mi olyan vagyunk, mint ez a tisztatalan lélek sokszor. Mi nem vagyunk hajlandó bízni benne. Ugyanaz volt a történetben mind a háromban, hogy ez a tisztatalan lélek kérte Jézustól, hogy küldjön a disznókba. És látjuk, hogy Jézus meg is tette ezt, ingette ezt, az, hogy pontosan miért. És pontosan miért az volt, hogy azután, hogy ez történt a 2000 disznó, odafutott, és beestek a vízbe. Nem tudjuk. A történet nem mond többet erről. Nem mond többet arról, hogy mi történt ezek a tisztatalan lelkekkel ezután. Miután a disznók elpusztultak a vízbe. De annyit tudjunk, hogy miután az emberek bementek a városba elmondani, hogy mi történt, a nép megijedt, és a nép azt oda mentek Jézushoz, és azt mondta neki, hogy mindjárt el lenne. Itt van egy ember, aki segített egy másik ember, aki bolyban volt. És ahelyett, hogy a nép örült annak, hogy segített ezt az embert, inkább megijedtek, és azt mondták Jézusnak, hogy menjél el. Még egy különbséget szeretnék kiemelnem a történetből, ami a Márk és a Lukácsban van. Az volt, amikor végig történt az egész, és Jézus és a tanítványok akartak elindulni más helyre. A Márk és a Lukácsban olvasunk, hogy ez az ember oda ment Jézushoz, és azt mondta Jézusnak, hogy én szeretnék veled menni. Ez nem szerepel a Máté evangéliumban, de a Márk és a Lukácsban igen. És Jézus érdekes módon nemet mondott neki. Ő azt mondta neki, hogy nem tudsz velem jönni. Ő azt mondta neki, hogy inkább maradjad a te népeddel, és mondd nekik, hogy Isten mit tett veled. És utána azt látjunk, hogy ő elment, és megtette azt, amit Jézus kért tőle. Mi nagyon sok mindent nem tudjunk erről az emberről. Mi nem tudjunk, hogy milyen volt az ő élete, mielőtt ez a légió beköltözött az ő testébe, és átvette az ő test használata. Mi nem tudjuk, hogy mi volt előtte. De mi tudjunk azt, hogy mi történt, amikor ő találkozott Jézussal. Ez az ember, miután találkozott Jézussal, ő akart maradni Jézussal. Én azt mondom, hogy szerintem nem volt semmi kétség ebben az emberben, hogy Jézus Krisztus volt az ő megváltója. Jézus Krisztus volt az, aki megmentette őt egy olyan helyzetből, amiből ő nem tudta tenni semmit. Ő képtelen volt tenni valamit. De Jézus kegyelmes volt. És Jézus kegyelmében ő oda ment, és ő megszabadította ezt az embert. Jézus kegyelmes volt vele, és egy új életet adott annak az embernek. Ő találkozott Jézussal, és ő egy más ember lett. Én azt mondom, hogy ő kezdte a Jézus követő lenni. Akkor is, ha nem tudott tovább menni Jézussal, hanem ő engedelmeskedett arra, amit Jézus kért tőle. Ebből a történetből, és hasonló történetből, én azt mondom, hogy nagyon sok Biblia igazságot tudunk tanulni. És szerintem nagyon fontos, hogy mi tanuljunk ezeket, és megértjünk ezeket. Próbáltam kutatni az utolsó napokban, lehetséges nem volt teljes, amit én tudtam kutatni, de azt találtam, hogy volt 8 helyzet a 4 evangéliumban, amikor az evangélium írók írnak egy konkrét helyzetről, amikor volt egy megszállott, és amikor Jézus megszabadított meg, vagy meggyógyított azt az embert. Lehetséges, hogy egy vagy két helyzet kitett, nem találtam meg, amikor én kerestem. Én 8-at találtam az evangéliumokban, amikor Jézus találkozott egy ilyennel. Ezen kívül vannak több olyan igék, amit olvasunk, amikor van egy lista, hogy Jézus ott azon a környéken gyógyított sok embert, aki beteg volt, aki megszállott volt. Szóval akkor azt jelenti, hogy a 8 helyzeten kívül voltak sok más helyzetek, amikor Jézus meggyógyított egy beteg embert, amikor Jézus meggyógyított egy megszállott ember, és nem írtak róla konkrétan. De mi 8 helyzetet látunk. Látjunk ezt a helyzetet, látjunk, amikor volt egy kisfiú volt, az édes apja oda ment Jézushoz, látjunk, amikor volt egy fiatal lány, és az édes anyja oda ment Jézushoz, látjunk egyszer, hogy oda vitték egy embert, aki béna volt, és Jézus meggyógyította őt. Látjunk, hogy volt egy másik, aki megszállott, és azt látjunk, hogy vak és béna, és nem tudott beszélni. Látjunk azt, hogy volt egy ember, akivel Jézus találkozott a zsinagógában. Volt egy olyan helyzet, miután megszabította azt az embert, Jézus mondta neki, hogy vigyázni kell, mert ha ez a hét lélek visszajön, akkor, és, vagy ha ez a lélek visszajön, és látja, hogy üres vagy, akkor hoz magával másokat. Az üres azt jelenti, hogy attól az ember nem tovább lépett. Jézus megtisztította, de az nem jelenti, hogy az az ember bízott az Úrban. És azt mondja, hogy ha maradsz abban az állapotban, hogy megtisztítottam, de mégse léptél tovább, és még mindig nem hit benned, akkor veszélyben vagy. Az utolsó személy, ami név szerint, ami konkrétan tudjunk, a Magdalena Mária, akiben volt hét tisztatalan lélek. Van ez a nyolc helyzet. És ahogyan én látom ezt a nyolc helyzetet, mi nem látjunk olyan helyzet, ahol a megszállott keresett Jézust és kért segítséget. Mi látjunk egy vagy két olyan helyzet, amikor Jézus oda ment az emberhez, Jézus megkereste, Jézus úgy csinálta az ő lépéseit, hogy ő találkozott a megszállottal. De a legtöbb helyzetben mi látjunk azt, hogy volt egy idegen ember, aki odavitt a megszállott Jézushoz, és a másik ember, úgy mondom, a józan ember, aki látta, hogy itt van valaki, aki tud segíteni, ő odavitte a megszállott. Valahogyan én ezzel látom azt, hogy amikor valaki valóban megszállott, ő képtelen rendbe hozni a saját helyzetet. Ő egy olyan helyzetben van, hogy csak a Jézus kegyelme tud segíteni őt. Ő maga már nem tud tenni semmit, mert a tisztatalan lélek uralkodik fölötte teljesen. Folytatom azzal, hogy nézzünk, hogy milyen munkát végez Sátán. Mi azok a Biblia igazságok, amit láthatunk Sátánról, és inkább csak az ő munkájáról szeretnék beszélni. Az egyik dolog, amit ő csinál, és az ő serege, amit próbálnak csinálni, az, hogy legyen kétség bennünk. Hogy legyen kétség bennünk az Isten igéjével kapcsolatban. Az első helyzet, amikor látjunk ezt, vissza kell menni a Mózes első könyvére, az első három fejezetben a teremtés története és a bűnbeesés története. Amikor a Sátán oda megy, és próbál csábítani Évát, az egyik, amit csinál, az, hogy ő von kétségbe. Őt abban, hogy amit mondott Isten. Nem teljesen így van. Nem tudom, hogy mikor volt utoljára az életedben. Egy olyan pillanat, amikor csak gondolok, esetleg semmi nem igaz a kereszténységről. Esetleg csak becsapnak minket. Esetleg Jézus csak egy jó tanító volt. Esetleg nincs egy mindenható Isten. Az én tapasztalatom, hogy a legtöbb hívő emberben előfordul, hogy ilyen gondolatok felmerülnek. Én tudom, hogy az én életemben volt ilyen. És az egész életem van értelme? Az, hogy én ide jöttem, nem lett volna jobb csak otthon maradni egy kis jó állásban, és jól érezni magamat ott, hogy szombatonként tudném nézni, kimenni az amerikai foci mérkőzésre. Nem lenne jobb egy ilyen élet? Minden emberben felmerülnek ezek a kétségek. Valahogyan kell látni azt, hogy ez a sátán munkája. A sátán támad. A sátán akar, hogy mi kétségbe vonjunk a mi hitünket. A másik, amit a sátán csinál, a tévtanítás. A sátán dolgozik különböző szektákban, különböző nem keresztény hitekben. Azzal a szándékkal, hogy ő félre vezessen minket. Azzal a szándékkal, hogy ő félre vezessen embereket. És én azt mondom, hogy szomorú, de a sátán elég jó munkát végez. Ő nagyon jó hamisítványokat tud készíteni. Ami közel áll a valósághoz, az igazihoz, de mégse az. A sátán a hazugság adja. És ő, és amikor én mondom, hogy ő, beszélem, ő az ő hadseregével, az a világ, amit az ő hatása alatt van, ezzel ő csábít minket. A csábítás. A sátán hozza a kísértést a mi életünkbe. Ő, az ő vágya az, hogy mi bízunk saját magunkba. Az ő kívánsága az, hogy mi bízunk a saját ismeretünkben, a saját erőnkben. És azt kell mondanom, hogy a sátán erősebb nálad. És a sátán erősebb nála. Ez tény. A sátán rendelkezik több ismerettel, mint te, és én. Mi eddig éltünk 20, 30, 40, 80 évet. A sátán már több ezer évet él. Több ezer év alatt nagyon sokat lehet tanulni. A sátán többet tud, mint te is. És azzal a tudással ő tud adni kísértéseket. Ő tudja, hogy mi mikor gyengék vagyunk, és ő akkor támad. Ő keresi a lehetőséget. Az utolsó, amit említem a sátán munkájáról, lenne más dolgok, de a sátán harcol az egység ellen egy keresztény közösségben. A sátán azt látja, hogy ő tud győzni, ahol szakadás van, ahol hiányzik az egység. Sátán célja tönkretenni az egyházat, és tönkretenni a hívő embert. De van reménységünk. A reménységünk több területben tudunk látni az írásban. Az első lépés nekünk azt, hogy el kell ismerni azt, hogy egy lelki harcban vagyunk. Az Efézus 6. részben a következőt olvasunk. Végül is pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erőjében. Öltözzetek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen foly, hanem erők és hatalmak ellen a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyet a mennyei magasságban vannak. Amikor én azt mondom, hogy a sátán harcol ellenünk és ellened, én nem gondolkodom arról feltétlenül, hogy személyesen a sátán harcol veled. Mert az egyik fontos dolog, amit kell tudni a sátánról, a sátán nem egy másik Isten. És a sátán képességei és tulajdonságai nem olyan, mint az Istené. Az Isten mindenható, a sátán hatalma korlátozott. Az Isten mindenütt jelen, a sátán, mint teremtmény, csak egyszer egy helyen tud lenni. Az nem jelenti, hogy azok a démonok, ami a sátán alatt vannak, nem tudnak nagyon sok helyen lenni, de a sátán maga csak egyszerre egy helyen tud lenni. És mindegy, hogy te milyen fontosnak tartod magad, van 7 milliárd ember a világban ma, és én azt mondom, hogy vannak fontosabb emberek, mint mi. És amikor sátán indít egy személyes támadást, a sátán nem fog foglalkozni velük. Az ő hadserege igen, és akkor az egyik értelemben a sátán igen, de a sátán inkább foglalkozik a fontosabb emberek, mint mi. A sátán korlátozott abban, hogy ő csak egyszer egy helyen tud lenni. Lehetséges, ő gyorsabb, mint mi, és tud gyorsabb, mint az egyik helyről a másikra. De nem szabad elfelejteni azt, hogy a sátán korlátozott ebben a területben. De mégis, én azt mondom, hogy a mi harcunk a sátán ellen, az erők és a hatalmak ellen, a sátánnak van egy hatalmas nagy hadsereg. És abban a hadseregben vannak rengeteg. És akkor így, igenis vannak személyes támadások. Mi a megoldás? A megoldás azt látjuk itt. Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erőjében. Ahogyan mondtam, nincs olyan ember köztünk, aki erősebb sátánnak. De van, aki bennünk él, aki erősebb nála. És ha én bízom az Úrban, és az ő hatalmában, nem kell félni. Mert az Úr erősebb. A Jákob levél a 4. rész, a 7. versben, az első Péter 5. rész, a 8. versben kapunk azt a tanítást, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. A Péter, első Péter 5-8, legyetek józanok, vigyázatok, mert ellenségetek az ördög keres. Álljatok ellene a hitben szilárdan. Ha mi Istennél járunk, ha mi hitben járunk, én azt mondom, hogy nem kell félni az egyik értelemben sátántól, mert Isten erősebb nálunk. Az első János 4. rész a 4. versben, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ki van benned? Ha híver ember vagy, én nem tudom, mi van a szívedben, ha híver ember vagy, a Róma 8-9 alapján az első Korintus 6-18 és az első Korintus 6-19 és 20 alapján az Isten lelke benned lakik. Az Isten lelke minden híver emberben lakik. És az Isten lelke erősebb sátánnak. Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Az első Korintus 10. rész, a 12. és 13. vers. Én úgy látom, hogy itt Isten ad világos tanácsot nekünk, hogy mit kell tenni. Aki tehát azt gondolja, hogy vigyázzon, hogy el ne essen. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagyja titeket erőtöken fölül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjatok azt viselni. Két dolog itt. Az első azt mondja, hogy ha azt gondolsz, hogy állsz, ha azt gondolsz, hogy én most már érkeztem, hogy minden rendben van, én azt mondom, akkor veszélyben vagy. Soha sem szabad olyan magabiztos lenni, hogy én most már minden harcot tudok győzni. Nem. Mindegy, hogy milyen erős a hitben vagy, mindig kell, hogy mi függjünk Jézus Krisztustól, és az ő erőben éljünk és szolgáljunk. Következő versben látjunk azt, hogy nincs olyan kísértés. Nincs. Ami túl nagy. Amikor gyerek voltam, volt egy színész, aki ilyen előadásokat tartott, és az egyik mondata, hogy mindig azt mondta, hogy amikor valami rosszat csinált, a sátán kényszerített engem, és azért csináltam, amit csináltam. Én azt mondom, hogy ha híver ember vagy, a sátán nem tud kényszeríteni téged semmire. mert erősebb az Úr, aki benned van. Az 1. Korintus 10:16. Nincs olyan kísértés, ami túl nagy. Nincs olyan kísértés, amit nem tudsz legyőzni. Nincs olyan kísértés, amire Isten nem adja a szabadulás útját. Ha bízunk benne. Én azt látom, hogy van két veszély. Két szélsőség a keresztények között. Az egyik szélsőség az, hogy azt mondjuk, hogy a sátán nem létezik. És sajnálom, vannak olyan gyülekezetek, ahol ezt tanítanak. Ez csak a múltban, ez valami magyarázat, amit próbáltak használni, mert korlátozott volt a képessége is, és most már mi tudjuk, és tudunk magyarázni, a sátán létezik. És tisztázni kell azt. De a másik szélsőség az, hogy az ember félelemben él, mert úgy érzi, hogy minden kis nehézség az ő életében, minden kis probléma a sátán okozza. Hallottunk, hogy valaki beszél a dohány ördögről. Olyan nincs. Persze van a kísértés, de van a szabadulás. Bármilyen terület, amikor az ember néz valamit, amit nem szabad nézni az interneten. Persze. A sátán csábít. De mi nem tudom, nincs erőm kikapcsolni. Persze nincs erőd. De Krisztusban van erő. A kérdés bármilyen területben, hogy kiben bízom? Magamban? Ha magamban bízom, akkor sátán erősebb. De Krisztusban. Ha Krisztusban bízom, ő erősebb. Nagyobb, aki benned lakik, mint az, aki a világban van. Imádkozom. Édesatyánk, hálát adunk neked, hogy te kerestél ezt az embert, ezt a megszállott embert. Hálát adunk neked, hogy te meggyógyítottál őt, te szabadságot adtál neki. De arra is adjunk hálat, hogy te szabadságot adtál nekünk. Hogy te bennünk laksz. És azt, hogy bennünk laksz, nem kell félnünk. Ugyanakkor nem szabad bízni magunkban. És azt gondolni, hogy most már én érkeztem. Segíts minket látni azt, hogy mi csak akkor tudunk állni, ha te velünk vagy. Csak akkor tudunk nyerni a kísértés ellen, ha veled csináljunk azt, a te erődvel. hálát adunk neked, hogy te győztél a Golgotán, te győztél a feltámadással, hogy a végső győzelem a tied, és kérjünk, hogy add győzelmet a mi mindennapi harcainkban. Ezt kérünk a te nevedben. Amen.